Full Random. Beszélgetések megmondó emberekkel, véleményvezérekkel és a kreatív arisztokrácia tagjaival. A Roadster magazin podcastje Ising Róberttel.
Felveszed és azonnal coolabbnak nézel ki, az IQ-t pedig 30 pontot emelkedik. Ezt várjuk egy jó szemüvegkerettől, a Tipton pedig hiba nélkül hozza ezt a hatást. Zach Tipton Seattle-ben alapította brandjét, de már évtizedek óta Budapesten él és dolgozik. Vele beszélgetve arra voltam kíváncsi, hogyan tud releváns maradni egy gyorsan változó világban, miért szereti a meszkált, milyen volt találkozni Ed Sheerannel, miért akarta beperelni a Pink Floyd, és hogy milyen kollaborálni a belgával. Mindjárt kiderül. Sziasztok, Ising Róbert vagyok, a Roadster magazin főszerkesztője. Mai vendégem Zach Tipton.
Szia, hello, hello. Szia, Robi, sziasztok.
Hello, hello. És kapásból vissza is ugranék így egészen oda, hogy hol kezdődött a te történeted. Hogyha jól tudom, akkor az úgy indult, hogy te szemüveges lettél, és még Seattle-ben vagyunk.
Igen, a gimnázium után visszaköltöztünk Amerikába, ez ilyen 97 körül volt, és még Magyarországon aztán eléggé szemüveges lettem, és ott még jobban durult ez a helyzet. És szerintem az történt velem, mint ami sok emberrel, hogy pont a legdrágább dolog tetszett meg a boltban, és gondoltam magamnak, hát figyelj, megcsinálom ezt saját magam. És onnan indult ez az egész sztori, hogy hát volt műhelyem, vagy inkább dolgoztam itt asztalosinas, és volt műhelyem, mert ugye Amerikában így kell az iskola mellett dolgozni, ez nem olyan, mint itthon, hogy szépen elmész a főiskolára, vagy az egyetemre, ahol ott fizetni kell a tandíjat, és nekem az volt a melom, hogy asztalosinasként dolgoztam, és voltak szerszámok, gépek, minden, és azokkal így összeraktam egy szemüveget, és ez 98-ban volt, és ott alapítottam céget, ezt a Tiptont, ezt Amerikában alapítottam, utána pedig azt elhoztam ide.
Figyelj, a te munkásságodban, a brand életében a zene az rettenetesen fontos, tehát így a keretekből dübörög a rock and roll. Seattle pedig így a grunge fővárosa, így a zene szempontjából nagyon-nagyon fontos hely. A kettőnek van köze szerinted egymáshoz? Más lett volna ez a brand, ha nem tudom, San Franciscóban vagy Ohioban élsz?
Valahogy nem hiszem. Mert egyébként, ha San Francisco-t nézed, az is egy eléggé zeneközpont. Okay. Ohio-nak is vannak dolgai. De ez nem a város, és nem annyira környezetből fakad, hanem inkább az, hogy kerestem egy nyersanyagot, így elkezdtem csinálni ezeket a személyeket, főleg fémmel dolgoztam, sőt, fémmel dolgoztam konkrétan, mert azt a titániumot ott Amerikából, Seattle-ba könnyen letesz ez, mert az a Boeingnek a székhelye. Viszont akartam már elkezdeni műanyagokkal dolgozni, mert ott is láttam fantáziát, és végigpróbáltam mindent, amit lehetett venni a Boeingtől, a barkácsboltban, bárhol, és egy nap ráleltem az édesapámnak a hanglemez gyűjteményére, és ez az egész vinyl, ez a rock and roll, ez a márka, az onnan született, hogy tulajdonképpen egy nyers anyagot fedeztem föl, amit szemüvegét tudtam varázsolni.
Nyilván ez nem volt ennyire egyszerű. Gondolom, addig, ameddig egy ilyen vállalható minőséget csináltál, addig rengeteget kellett próbálkozni. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra?
Szenvedés volt a kétség, de most így visszanézve, ha megint kéne ezt csinálni, nem létszem, hogy végigcsinálnám megint, főleg ez a tudás, amivel most rendelkezek. Igen, így ki kellett fejleszteni egy terméket, egy minőséget, ami eladható, és ezt rohadtul nem a garázsban sikerült elérni. Csináltam Seattle-ban protókat, összeragasztottam lemezeket, azokat kivagdostam, megfarigcsáltam, így kvázi volt látszott egy szemüveg, és azokkal eljöttem Magyarországra, mert miután visszaköltöztünk, minden nyáron eljöttem Magyarországra, így 17 éves koromban kimentem Amerikába, és mondjuk az volt a jó dolog, hogy Magyarországon lehetett ugye pálinkát meg egyebet venni, és nincs ez a 21 éves korhatár, szóval eléggé céltudatosan jöttem az országba. Na, és lényeg az, hogy elvittem a protókat Esztergomba, a volt Grand Visus gyárba, most ezt átnevezték akkoriban Emi-nek, Emi lett az új neve, és megmutattam nekik a protókat, és ők fölkaroltak.
Mennyi idős voltál ekkor?
Figyelj, 19-20 a körül lehettem.
És nem mondták azt, hogy mit akarsz te, kisfiam, mit ezzel?
Ők annyira nem, viszont az a összefutottam, szóval nem ők voltak az elsők, akiket megkerestem, mert azért tudod, Amerikában is szétnéztem, utána pedig meg el is mentem Kínába, voltam Olaszországban, szóval ez nem volt az egyetlen, meg az első hely, ahol megpróbáltam.
Értem.
Ezt. Viszont ott egy érdekes szituáció volt ebben a gyárban, ugye, mert nemrég privatizálták, és ez a nap végén egy gyár volt. Tehát nem volt designer, nem volt marketing, sales alig volt, szóval ők nem voltak valami jó pozícióban, pláne abból szempontból, hogy ugye jött a kínai áru. És ezek STK kereteket gyártottak főképpen, és ezen héten ott tartanak, hogy nem tudnak labdába rúgni a kínai áru, aminek nagyon jó minősége, és az ára szintén nagyon jó, szóval kerestek más terméket, más piacot, és megjelentem én. És velük kötöttünk egy olyan alkut, hogy mintsem a terveket, és foglalkozok az értékesítéssel. Ami végig is az történt, hogy én nem tudtam biztosítani azt a darabszámot, hogy a gyárat ellássam. Szóval a nap végén, vagy 2004-5-6 táján eladták az összes gépet egy sisakgyárnak, aki elvitte az összes gépet Romániába, hogy ők majd a sisakjaikhoz, a bukósisakhoz gyártanak szemüveget. Ezt az összes gépet viszont mi visszavásároltak 2013-14-ben,
igen.
És azokat mind letelepítettük Pécsre.
A mindenit.
Szóval az jól esett, hogy egy inas voltam, vagy mit egy gyakornok voltam a nyárban, aztán megvettem az összes gépet, ezt meg a társamat csináltuk. Hát ez az eladás után ilyen 8-10 éve.
Uh-huh. És mai napig ott van a gyártás egyébként?
Hát most úgy építettük föl az egészet, hogy amit tudtunk, azt mi megoldottunk, és amit nem tudtunk megoldani, ezt kiadtuk a kezünkből, és az volt a cél mindig is, hogy az összes ilyen részfolyamatot, akarrészgyártás, amit tudjuk, azt központosítjuk itt Magyarországon. Most a gyártás, ami nagy munkát igényel, CNC-ket, nagy marás, ipari dobolás, polírozás, az mind Pécset történik, és az alkarrészeket viszont Pesten szereljük össze. Ez kb. Ugyanannyiba kerül az alkarrészeket összeállítani, mint maga az alkarrészeket összeszerelni.
Most így, ha visszatekintünk így arra, hogy hol tart most a brand, meg hogy milyen sikerek állnak így mögötted, szerintem nagyon sokan könnyen azt gondolhatják, hogy itt ez az elejétől a végéig diadalmenet volt. Írt már rólad a New York Times, a GQ, a Playboy, tudjuk, hogy olyan sztárok órára kerültek a szemüveg kereteid, mint Elton John, Robbie Williams vagy Ed Sheeran. Tehát egy ilyen csillogó történetről van szó, és a világ minden táján lehet kapni a szemüvegedet. Szóval egy csillogó történetről van szó, de nyilván voltak ennek nagyon nehéz pillanatai. Volt olyan esetleg, hogy úgy érezted, hogy be kell csukni a boltot, vagy itt a vége, és hogy ez itt nem fog menni?
Többször volt ilyen. Mondjuk akikkel foglalkozom, meg akik írtak rólunk, vagy azért tök jó fejek, mert hány istenek mindig a pozitívot hagyják a közönség elé. Én viszont elég nyitott vagyok, és mindig elmondom, hogy milyen kudarcok voltak. De azért volt jó néhány olyan eset, amikor mély depresszióban estem. Nagyon sok nagyon nagy hibát követtem el, vagy követtünk el. Nem egyszer, hanem többször már így a csőd szélére sodott a döntéseink, a céget.
És egy döntés az nálad azt jelenti, hogy sok millió forintot investálsz be valamibe, gondolom.
Igen, és nem jön be. Konkrétan egyik kedvenc példám az, hogy Amerikában azt tanítják, hogy a vevőnek igaza van, és rá kell hallgatni. Ezt úgy tapasztaltuk, hogy első alkalommal kivittük Párizsba a kollekciót, és a vevők így hát mit vásároltak vele nem túl sokat, és panaszkodtak, hogy csak fekete színbe kapható. És mi pedig gondoltunk egyet, hogy milyen mindencsejük színes hanglemezből, ugye, hát a vásárló ezt akarja. Megcsináltuk, belefektettük az összes pénzt az új színes hanglemezbe, sajtot adtunk, narancs, meg barna, meg szürke színekbe hanglemezeket, ugye, mert ez létezik, és kivittük a következő évbe a kiállításra,
és
egy darabot nem adtunk el, mert ugye a hanglemez az fekete. És ott jöttem rá, utána már eléggé rosszul álltunk, ugye, mert olyan termékbe fektettünk be, amit nem lehetett eladni, és nem akartak megvenni, és én a mély depresszióban estem, és a lényeg, hogy a vevőnek nincs mindig igaza. És nekünk, mint designer, nekünk az a dolgunk, hogy új dolgokat álljunk ki, és szórakoztassuk a népet, és ne próbálj kitalálni azt, amit ő akar, hanem mi prezentáljunk, és mi lepjük meg őket.
Nagyon-nagyon szép pálya az, amit eddig befutottatok, de olyasmi nem szokott eszedbe jutni, hogyha te Seattle-ben vagy New Yorkban csinálod meg, és kb. Ugyanezt a pályát futod be, akkor dollármilliómos lennél. Ez eszedbe szokott jutni?
Most egyre gyakrabban jut eszembe, mert kezdem látni, nehéz látni a korlátokat, amikor fiatal vagy, vagy nem tapasztalta ki, úgy tűnik, hogy a világ nagyon nagy, úgy tűnik, hát igen, Magyarország nagy, de a nap végén, amikor elértünk egy szintet itt a bemutatóterembe, vagy mit tudom, akár kontaktok szerzés szempontjából, rájön az ember, hogy vannak itt komoly korlátok ebben az országban. És ezt mindenre lehet fogni, de a nap végén az van, hogy ez egy 9 milliós ország. Tudod, egy olyan nyelvet beszélünk, ami senki nem ért. Más,
igen.
Érte, most mit tudom, Kanada, érte, szóval angol, ha bárhol csináltam volna, angol beszéltünk volna, akkor azért sokkal könnyebb lett volna, ha nyitottunk volna egy olyan bentótermet, mint amit itt nyitottunk Pesten, azt New Yorkban, vagy bármilyen más amerikai városban nyitunk, ott nem 2 millió emberről van szó, és leosztja össze 2 millió embert, ki az, aki tényleg fizetőképes, azért teljesen más képet mutat, mint a Bécset nyitottunk volna, ami ugyanakkora. Tudod, most igen. Egy bécsi embernek a keresete az egy kicsit más, mint egy budapesti embernek a keresete. Tehát azért sokkal többen vannak, akik a termékünket ki tudná fizetni.
Én azt gondolom, hogy még nincs késő az, hogy te nyiss egy boltot Bécsben, vagy akár New Yorkban. Nyilvánvalóan az elmúlt évek azok nem a növekedésről szóltak, itt a koronavírussal, meg ami most van körülöttünk. Gondolkodsz-e abban, hogy itt az elmúlt évek történése váltunk mögött, hogy megint valamit lépjél, és így megint jobban kacsingassál kifelé a nemzetközi piac felé?
Nyitottak vagyunk rá. Most ugye nyitottuk ezt az egyik boltot, és látom, hogy mennyi munka van benne. És tulajdonképpen azok a sikerek, amiket itthon aratunk, azok a 20 év marketing jelenlétnek a gyümölcse. Ezt rekreálni egy másik városba kicsit nehéz lenne, és nem érzem úgy, mint a nekem lenne ilyenfajta energiám, vagy kedvem, hogy ezt megcsináljam máshol. Talán rá leszek kényszerítve, ezt egyelőre nem látom előre. Szerencsére van más pályán külföld felé, és mivel a terméknek a 90%-át úgyis exportáljuk, úgy döntöttünk, hogy inkább arra fókuszálunk, hogy a mi termékünket több külföldi boltba juttassuk be.
Hogy néz ki egyébként ez a külföldi boltokba való kijuttatás? Ha jól tudom, annó volt olyan, hogy te bepakoltál egy bőröndbe napszemüvegeket, és elindultál európai nagyvárosokba, kvázi házalva.
Hát úgy kezdtem, igen, hogy házaltam, volt egy haverom, Zé, a mai napig se tudom, mi a neve, és ő hamis Interrail jegyekkel foglalkozott, megvette a legolcsóbb Interrail jegyet a MÁV-tól, amit a Nyugatin, kimosta a tintát, és beírt egy új destinációt, és átírta az árát, és ebből én voltam talán a legnagyobb vásárlója, és megvettem az összeset, Budapest-Glasgow retour, Budapest-Lisbon, Budapest-Róma, és így beutaztam egész Európát, és dekoltam az összes, leálltam az összes olyan nagyvárosban, ahol gondolom, hogy biztos lesz, hogy olyan optikus, aki megveszi a keretünket, mert csak a szemekboltoknak akartam, tudtam eladni, és ott lógtam a hostelbe, 9 euró egy éjszaka, 10-en voltunk egy szobában, volt egy kis bőröndöm, azt mindig a párnám alá tettem, mert ezt úgy csináltam meg, nagy bérnesen lopják el a kenyeremet, és volt úgy, hogy egy hétig lógtam egy városba, hogy meg nem találtam azt az egy boltot, és egyszerűen csak besétáltam oda a bőröndbe, szia, Zák vagyok, csinálok személyeket, hanglemezből, érdekele. És vagy elküldtek, vagy pedig megnézték, és ha szerencsém volt, kaptam rendelést is. Most ez úgy néz ki, hogy kiállításokon veszünk részt, és próbáljuk ezt a hálózatot, amit kiépítettünk a jelenlegi boltokkal, azt terjeszteni. Szóval ezek ugye ismerik egymást, egyik beszél másikkal, és úgy növekszünk, de a legfőbb dolog az, hogy az, aki már vett tőlünk, az vegyen még.
Most egyébként nagyjából számon tudod-e tartani, hogy hány helyen kapható a szemüvegetek, meg így földrajzilag így mondjál nekem egy-két helyet, ahol lehet tipton kereteket kapni.
Valahogy 500 szemüvegbolt körül tartunk, most attól függ, hogyan nézed, de valahol minimum 400, max. 800. A világszerte egész Európába kapható, minden egyes országba. Úgy értem EU-s országban, szóval Kelet-Európa nem vagyunk túl erősek, szóval, de mit tudom, Csehország, Szlovénia, Szlovákia, Románia, Lengyelországot, ott mind vagyunk. Baltikban nem nagyon, egész Észak-Amerika az nagyon jól fut, ott viszont azt merem mondani, hogy inkább ezek a kozmobárosok, szóval úgy Észak-Amerika, USA-nak a nyugati meg keleti partján, és egy helyen Chicago, mit tudom, Detroit közepén, és Kanadán végig, Dél-Kanadában, éjszakon nincsen túl sok semmi. Igen. Dél-Afrikában vagyunk egy-két helyen, Ausztrália nagyon jó teljesít, Új-Zéland is.
Japán, esetleg, Ázsia.
Tudod, mi a baj, Robi? Az a baj, hogy olyan terméket csinálunk, ami az európai fejformához van tervezve, és nagyon nehéz Ázsiába betörni, mert egyszerűen más a fej, más az orruk, egyszerűen más a fejük.
Értem.
Úgy szintén a Dél-Amerika talán működhetne, de ott vannak ilyen, hogy mondjam, nagyon magas adóáfa, import, vám dolgok, szóval nehéz labdába rúgni, keves a kereslet, és nagyon drága bevitetni oda, szóval az kb. Kiesett, de értem. Mondom, a nagy probléma a földrajzilag az a emberi fejforma.
Elképesztő, hogy az ember nem is gondolná erre elsőre, hogy ez milyen fontos.
Ja, nagyon fontos, és mi is azt hittük, hogy japáni úgy, amúgy, de egyszerűen nem tudok belépni oda, annélkül, hogy átterveznénk a keretet, és annyi piac van még, amit meg tudnánk sokkal könnyebben hódítani, mint átformálni a marketinget Japánra, plusz még terméket csinálni nekik, felejtsük el.
Japánt emlegetjük, van neked egy terveződ, Hukaya Shimon.
A Shimon, igen.
Így van. De egyébként, amikor ő nem volt, te tervező is vagy? Hogyan tekintesz magadra?
A legelsőket én magam terveztem, de az van, én nem tanultam ezt az iskolában, én egy barkácsoló vagyok. Érted? Én nem gondolok végig dolgokat, nem alig tudok rajzolni, érted? Én úgy szoktam kreálni, hogy bemegyek és elkezdek valamivel bíbelődni, van egy kvázi végleges cél, és vannak dolgok, szerszámok, ízék, amiket összeg, és abból csinálok valamit. Uh-huh. A Simon, ő egy tervező, ezt tanulta, uh-huh. és van tehetsége, és ő ezt meg tudja képzelni, le tudja rajzolni, és kivitelezés. Uh-huh. Nekem nincsen ilyen tehetségem, én inkább tudok 2D-be egy pár vonat húzni AutoCAD benne, amit 2007-ben így a fatalomtól kaptam. És nekem ott van az erősség, hogy elkezdjük ezt csinálni, és ott ülök a CNC mellett, és mondom, ide marjál egyet, oda marjál egyet, uh-huh. ami egy kicsit drágább és több munkával jár, mint a Simonnak az eljárás, hogy ez már készen van, és itt csak meg kell csinálni.
Értem.